Dániel 6:24 verse. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dárius király örökké élj. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt. De igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt, de azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek. A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették. A király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát, nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mint ahogy az Időjárásban egyik napról a másikra nagy változásokat láthatunk. Tegnap szép napos idő volt, ma pedig borult esős idő van. Ugyanúgy a mi életünkben is lehetnek nagy változások. Ahogy Dániel életében is láttuk, egyik nap még megtisztelt, magasrangú ember volt, másnap pedig már ő volt a vádlott és elítélt. Köszönjük azt, hogy az életünk minden pillanatában, minden nehézségében és minden örömében, ahogy az énekben is énekelhettük, téged dicsérhetünk. És az áldásokat, amikkel körülveszel bennünket, azt hálaadássá, imádságá formálhatja a mi szívünk. És így szeretnénk hálát adni neked az életünkért, amit kaptunk, az új életünket Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy kopogtattál az életünk ajtaján. Köszönjük, hogy része akarsz lenni az életünknek ma is, és a jövőben is. Nem értjük, Urunk, hogy miért szeretsz bennünket annyira, hogy tudsz bennünket elfogadni úgy, ahogy vagyunk, de köszönjük, hogy a te ígéretedre rátámaszkodhatunk. Köszönjük neked az ige hirdetés bolondságát, köszönjük, hogy összejöhettünk most így eléd testvéri közösségben, gyülekezeti közösségben, hogy halljuk a te szavadat. Kérünk téged Montért, adj neki bölcsességet, tőled való bölcsességet, hogy az üzenetet, amit rábíztál, át tudja adni nekünk. És tégy bennünket alkalmassá, hogy halljuk a te szavad, hogy megtartsuk azt, hogy megéljük azt, hogy tudj bennünk dolgozni, hogy tudj változtatni bennünket, hogy formálj bennünket Krisztus visszajövetelére. Kérünk téged a gyermekeink között szolgálókért, és mindenütt az országban és a világban, ahol szólják a te igédet. Kérlek, Atyám, hogy te áld meg a vezetőinket, különösen ezen az ünnepen, jusson eszükbe azt, hogy az, ami hatalmuk van, azt tőled kapták. Adj, kérlek, olyan istenfélő szívet, fület, amivel téged keresnek, hogy ébredés és felemelkedés lehessen ebben az országban. Ámen.
Fölteszem egy kérdést. Ki az, aki valamikor, bármikor az életedben volt lehetőséged tanítani egy gyerekórán? Gyülekezeti folyta gyerekórán. Jó, akkor most már láttam, hogy ki tudok felkérni a következő fél évben erre a szolgálatra. De az egyik, amit akarom mondani ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor, amikor tartunk egy gyerekórát, van az a nehézség, hogy mi beszéljünk egy Biblia történetről. És a veszély a következőt, hogy mi kezdjünk tanítani a gyereket, hogy ez az ember mit csinálta, és hogyan csinálta, és a gyerek fogja föl abból, akkor az én feladatom ezt, és ezt, és ezt, és ezt csinálni. És valahogyan nagyon könnyen kialakul az a gondolat, hogy ha én akarok keresztény lenni, akkor van egy lista, hogy mit kell csinálni. Van egy olyan gondolat, hogy ha én akarok keresztény lenni, olyan kell lennem, mint a Dániel. De fontos, hogy mi megértünk azt, hogy a Dániel története nem látjunk ebben, nem beszél arról, hogy valaki hogyan lesz hívő ember. Hanem a Dániel története ebben a részben, amit mi tudunk tanulni belőle, az, hogy a Dániel mint hívő ember egy konkrét helyzetben hogyan élt, mint hívő ember. Remélem, hogy értjük a különbségét. Egy kicsit olyan, hogy egy kocsival a vezetést. Ha valaki akar tanulni vezetni, jó lenne, ha az egyik lányom csinálna ezt, nem mondom, hogy melyik, de ha az ember akar tanulni vezetni, akkor olvas, beül egy kocsiba, gyakorolja, csinál azt, amit az oktató mond. Hogyan kell vezetni? De mielőtt az ember tud vezetni, kell csinálni valamit. Be kell ülni a kocsiba. Az egy másik dolog. Egészen már elég egyszerű dolog beülni egy kocsiba, legalább az én tapasztalatom az alapján könnyen lehet. Most már egy kicsit bonyolultabb, mert régebben az ember tudta kulcsal nyitni, most már kell nyomni egy gombot, vagy ilyesmit, de utána elég nyilvánvaló, hogy az ember nyitja az ajtót, és beül a kocsiba. Fontos, amikor mi gondolkodunk a Dánielról, azt kell látni, hogy ez a rész, amikor látjunk, nem beszél arról, hogy ő hogyan bejutott oda. Nem beszél arról, hogy ő hogyan lett hívő ember. Hanem arról van szó, hogy most, hogy már bent van, hogyan kell vezetni. Nem ugyanaz a kettő. Amikor mi beszéljünk az üdvösségről, az, hogy hogyan tudok bekerülni az Isten családjába. És mi hangsúlyozunk azt, hogy a bejutás az nem a jó cselekvés alapján. Az ember nem lesz keresztény, mert ő ezt csinál, és azt csinál, és van egy lista, és én kipipálom, hogy én mit csináltam. Tegnap Győrben voltam tartani egy csendes napot, és a délutáni rész egy evangelizáció rész volt, és néztünk a gazdag ifjú története. És ez a gazdag ifjú, amikor ő beszélt Jézusról, ő olyan büszke volt. Ő azt mondja, hogy én gyerekkorom óta tartottam a törvényt, minden törvényt. Nem vagyok biztos, hogy jó volt, teljesen jó volt az ő saját önismerete, de ő, gondolom, az átlag fölött valóban ő egy ilyen életet élt. És ő egy kicsit büszke volt arra, hogy én megtettem ezt, és én megtettem azt. De Jézus nagyon bölcsen kérdezett valamit tőle. Mert Jézus mindig látja a mi szívünk. És ő látja, hogy mi az, ami a mi szívünkben, ami a legfontosabb. És a gazdag ifjúval, ő azt mondja, hogy menjél el, és adjad tovább a vagyonodat. És utána gyere. Kövess engem. A gazdag ifjú, azt olvasunk, hogy szomorúan eltávozott Jézustól. Ő nem volt hálandó azt csinálni, legalább abban a pillanatban. Volt valami fontosabb neki. Volt valami, ami az Úr volt az ő életében a pénz. Szerintem nem csak a pénz, hanem az a pénz milyen lehetőségeket biztosít neki. És ő nem volt hálandó lemondani azt. És nem volt hálandó mondani Jézusnak, hogy Jézus, te legyél az Úr az én életemben. A gazdag ifjú soha sem szállt be a kocsiba. Ő soha sem tért meg, mert volt egy más Isten, amit ő imádott. Múlt héten beszélgettünk erről, hogy milyen más Istenek lehetne a mi életünkben. De minden ember kell jutni egy pontra az ő életében, hogy ő dönt, hogy milyen lesz az ő kapcsolata Jézus Krisztussal. Hálandó vagyok elismerni azt, hogy én bűnös ember vagyok, és szükségem van egy megváltóra, vagy nem. A Dániel életében mi azt látjuk, hogy amikor ő még fiatal volt, ő elkötelezte magát Isten vele. És ő azt mondta, hogy Isten lesz az Úr az én életemben. Most ez sokkal később a Dániel életében, már egy idősebb ember volt, egy teljes mértékben egy felnőtt ember volt. És akkor ő egy nagyon magas pozícióba került abban az országban. Azt kell látni, hogy ez az ország, amiben ő élt abban az időben a világban, az volt a legnagyobb. Az sokkal nagyobb, mint a mai Magyarország. Nem tudtam kideríteni, hogy pontosan hány, mi volt a pontos nagyság az országnak, de olyan nagy volt, hogy esetleg azt lehetne mondani, hogy volt 120 megye. Mert azt olvasunk, hogy volt 120 kormányzó. Szóval akkor volt 120 megye, ahol volt egy kormányzó. És ez a kormányzó feladata volt, figyelni abban a megyében, hogy ne legyen lázadás a király ellen, és a másik fő feladata volt azt, hogy az adót kellett beszedni. Vagy az ő felelőssége volt, hogy az történjen. És ez a 120 kormányzó fölött a király kinevezte 3, mondhatjunk, miniszter elnök. És ez a 3 miniszter elnök feladata volt felügyelni a 120 ember. És a király, valahogyan azt látjunk, hogy ő meg volt győzve arról, hogy Dániel volt a legjobb ezek között, és amiatt ő akart tovább emelni a Dániel pozícióba az ő királyságában. És a többiek irigyek lették. Nem csak a másik kettő, aki mellette, de úgy látik, hogy valami formában a 120 kormányzó is. És mi olvasunk ebben a történetben, hogy ez a 122 ember kezdtek megnézni a Dániel életét. Hogy tudunk-e találni bármit az ő életében, ami nincs rendben. Keresték, de azt olvasunk, hogy semmit nem találtak. Gondolkozz egy kicsit a saját életedről. Ha lenne 127 ember, aki kezdene utána nézni, azt, hogy volt olyan, hogy visszaéltél azzal, amit kapsz a munkahelyeden, esetleg a telefon használ saját célra, esetleg a bevételből az egészet nem bevételeztünk, és egy kicsit marad a zsebünkben. Van számtalan olyan dolog, amit mi tudnunk csinálni, ami nem teljesen tiszta. Amikor ez a 127 ember kereste valamit a Dániel életében, kudarcuk volt. Nem találtak semmit. Mi, mint hívő emberek, a mi feladatunk képviselni Jézus Krisztus ott, ahol mi lakunk. Ott, ahol mi éljünk, ahol mi dolgozunk, ez a mi feladatunk. Kérdezem, ha beszélnem a 122 hitetlen emberrel, aki legjobban ismer téged. És kérdezném tőlük, hogy milyen ez az ember? Ő becsületes mindig? Ő megbízható? Esetleg ezt kérdezem a munkatársától, megbízható abban, hogyha ha jövőleg reggel 9-re kell bejönni dolgozni, ott van az asztalon a 9-kor minden reggel? Megbízható? Ha van egy határidő, időben leadja azt, amit kell csinálni? Ha lenne 122 ember, aki figyelne a te életedet, mikor utoljára kiabáltad a társaddal? Mikor nem megfelelő módon neveltél a gyerekedet? Én miért nem mondani, hogy a 122 ember mindegyik tudna találni valami hiba? Benned és bennem. A Dánielban semmit nem találtak. A Dániel egy férhetetlen életet élt. Hangsúlyozom azt, hogy ez nem jelenti, hogy féltétlenül a Dániel tökéletes volt. De valahogyan egy veszélyt látom a mai keresztény ember gondolkodásában, és az a gondolkodás, hogy én nem tudok fedhetetlen lenni, én nem tudok tökéletes lenni, mert ember vagyok. És akkor a következmény az van, hogy nem is próbálkozok. Ilyen vagyok, akkor nem tudok változni az én szüleim. Ők így neveltek engem. Az a környezet, amiben voltam, és mindig tudok találni valaki más, aki a hibás, de nem törekszem arra, hogy legyek férhetetlen emberek előtt. Én meg vagyok győződve arról, hogy mint hívő emberek fontos lenne, ha mi próbálunk követni azt a példát, amit látjunk a Dániel életében. Nem szabad hagyni azt a mi életünkben, ami nem tetszik Istennek. Az Isten segítségével szükség van arra, hogy változunk. Tegnap, ahol voltam, az egyik ember beszélt egy kicsit este a Dr. Kezi Krisztináról, aki missionárus van Zambiában. A Krisztina már 10 éve ott van, mi régóta adjuk anyagi támogatást neki az ő szolgálatában, de ez a nő, akivel beszéltem tegnap, azt mondta, hogy az utolsó hónapokban a Krisztina végre kezd látni gyümölcsöt. És azt mondja, hogy nem a felnőttek között, hanem a gyerekek és a fiatalok között. És ő azt mondja, hogy vannak olyan fiatalok, akik megtérnek, és hazamennék, és azt mondnak az édesapjának, hogy apu, én többet nem fogok menni a boltba, alkoholt és dohányt vásárolni neked. Mert én nem együtt értek azzal, amit csinálsz ezzel. És a Krisztina azt mondja, hogy ő egyszer nem mondta ezt ezek a fiataloknak, akik megtértek. Hanem valahogyan, amikor ők megtértek, ők egy új szívet kaptak. És azzal az új szívvel ők olvasnak az igét. És amikor ők olvasnak az igét, az Isten lelke dolgozik bennük, és azt mondja, én ettől a kezdve, én más leszek. Mert én egy új teremtés vagyok Krisztusban. Ha hívő ember vagy, új teremtés vagy Krisztusban. Most már, hogy az Isten lelke benned lakik, képes vagy változni. Nem a saját erőddel, nem a saját igyekezettel, hanem az, hogy az Isten lelked benned van. Ez a mi feladatunk, más lenni, fedhetetlen lenni. Tovább olvasunk, és akkor látjunk, hogy ezek a 122 ember ravaszak voltak. És azt mondanak, hogy jó, a Dániel, ő tökéletes, mégis akkor találjunk egy módot, ahogyan tudunk megfogni őt. És én miért nem mondani, hogy voltak olyan emberek, akik kezdtek kénkedni. És nézni, hogy a Dániel mit csinál. És azt a kémkedés alatt azt láttunk, hogy a Dániel nagyon kitartó abban, hogy ő imádkozik a zsidó Istennek. És akkor, ahogyan olvastunk a történetben, akkor mentek a királyhoz, és azt mondja, hogy legyen egy olyan rendeletet, hogy 3 nap keresztül nem szabad imádni más Isten csak téged. A király nem végig gondolta ezt, azt mondja, jó, ez úgy tűnik egy jó törvény, mindenki fog imádni engem, az nem egy rossz dolog, és akkor ő aláírta. És háromszor látjunk azt, hogy a médek és a perzsiak, amikor volt egy törvény, az egy visszavonhatatlan törvény lett. És amikor sikerült ezt csinálni, akkor készítettek a csapdát. Most már tudunk fogni a Dánielt, mert mi tudunk, hogy ő egy istenfélő ember, és ő fog tovább imádkozni. Sokáig ez az ige szakasz probléma okozott nekem, mert azt látjuk, hogy a Dániel hazament, és ott az ablak előtt ő leborult és imádkozott. És van egy ige az Új Szövetségben, a hegyi beszédben, amikor Jézus beszélt az imádságról, és Jézus azt mondta, hogy amikor mi imádkozunk, menjünk be a belső szobába, és csukjunk be az ajtót, és ott imádkozunk. És azt mondja, hogy ne menjünk az utca sarkára, ahogyan a kép mutatok, hogy mindenki lásson, hogy én imádkozom. És én azt mondom, hogy de itt van a Dániel, ő pont azt csinál, amit Jézus azt mondja, hogy nem szabad csinálni. Ő ott megy az ablak előtt, hogy mindenki tud látni őt, és ott imádkozik. Ahogyan utána néztem, én azt láttam azt, hogy az az ablak, ahol a Dániel imádkozott, nem volt egy fullcinti ablak, hanem az egy jó magas ablak volt, és egy kicsi ablak volt, és valószínűleg volt egy redőrn rajta, vagy valami hasonló ahhoz, amit becsuktak, hogy ne jöjjön be a meleg abba a térségbe. És az, hogy az jó magas volt, akkor lényegében az emberek nem tudtak belátni abba. Valami ok miatt, és mi nem látjuk konkrétan az igében miért, hogy amikor a Dániel imádkozott, ő a Jeruzsálem felé leborult. Az is érdekes, hogy akkor a Jeruzsálem fogságban volt, akkor egyáltalában nem volt az a Jeruzsálem, amit néha látjuk az Ószövetségben, ahol ott volt a zsidók, ott volt a templom, és ilyesmit, akkor nagy bajban volt Jeruzsálemben. De annak ellenére a Dániel ott az ő, szerintem ezt mondhatom, az ő belső szobában. A Dániel egyáltalában nem próbálkozott látványos helyzetben csinálni ezt. De ezek az emberek kémkedtek utána. És ők kerestek, és ők tudtak, hogy ő ezt csinál, és azért tudtak vádat emelni ellene. Mit tanuljunk ebből? A Dániel életében volt egy bizonyos lelki fegyelem. Az a lelki fegyelem, amit mi olvasunk, az, hogy ő háromszor naponta imádkozott. És úgy tűnik, hogy ez olyan rendszeres volt az ő életében, hogy a többiek tudtak kideríteni ezt, és én azt mondom, hogy majdnem azt mondom, hogy ők tudtak volna beállítani az orrukat, azt szerint, hogy a Dániel hogyan imádkozott. A lelki fegyelem egy fontos dolog az ember életében. Az önfegyelem a Biblia szerint egy jó dolog. Az önfegyelem hosszú távon nem korlátoz az ember, hanem szabadít az ember. A kis sportol tudja azt, hogy az önfegyelem kell az edzésben. De ha azt csinálom folyamatosan az edzésben, újból és újból és újból és újból, akkor, amikor ott vagyok a helyzetben, a mérkőzésben, azt tudok csinálni. Mert volt a fegyelem az edzésben és a gyakorlatban. Ha nem csinálom azt, akkor ott van a nagy lehetőség a pályán, és én nem tudok élni a lehetőséggel. Mert nem készültem fel. Nem vagyok szabad csinálni azt, amit szeretnék csinálni a pályán. És pont erről van szó a mi lelki életünkben. Ha van az az önfegyelem, amit mi gyakoroljunk, a mi kapcsolatunk van Istennel, akkor képesek vagyunk élni a hívő életet, amikor kerülünk egy nehéz helyzetbe. A Cseri Kalman kiadott az egyik könyvét, és van egy kerek rajta, és beszél azok a területről a mi hívő életünkben, amire kell figyelnünk, és amiben kell gyakorolni az önfegyelem. Ezt az ábrát, amit a Kalman használt, ez már megjelent évekkel ezelőtt angol nyelven könyvekben, és a Kalman átvette ezt ezek a dolgokból, amit ő olvasott. De az a kerék, az mutat, hogy a közepén legyen Jézus. A mi életünkben a közepén legyen Jézus. És utána van kékülre, ami ábrázol a mi kapcsolatunk Istennél, és az az imádság és a Biblia olvasás, az imádság és az ige. És utána van két rész, ami a kapcsolatunk emberekkel, az a közösség, és a mi kapcsolatunk a közösség, a mi szolgálatunk a közösségen belül, és a másik a kifelé szolgálat, a mi kapcsolatunk az emberekkel, hogy mi hogyan szolgáljuk a hitetlenek között, hogyan teszünk bizonyságot a hitetlen emberekkel. És utána a kerek külső része az az engedelmes keresztény élet. Amikor kb. 19 éves voltam, egyetemi évek alatt egy könyvet került a kezembe, amiben segített az ember kívülről tanulmányozni az Isten igéje. És én azt mondom, hogy ez az egyik lelki fegyelem, amit mi tudunk gyakorolni, az, hogy mi tanuljunk az igét. És az első igék, amit én kezdtem tanulni, volt olyan igék, ami ment ezzel a kerék ábrával. És mindegyik területre volt két ige. A Krisztussal való kapcsolat volt a Galata 4:20, és volt a 2 Korintus 5:17. És azért mondom a konkrét verseket, lehet jegyzetelni. Ha az életedben soha sem vettél a fáradtságot, hogy kívülről tanuljon az igét, szeretnék bátorítani most a lehetőség. Erre a kerékre mindegyik részre van két igé. Amikor 19 éves voltam, akkor tanultam ezt a 12 igét kívülről. Angol nyelven szerintem a mai napig még mindig tudok mind a 12-t. És nagy segítség nekem azt, hogy kívülről tanultam ezeket az igéket. Amikor az ember egy nehéz helyzetbe kerül, milyen jó, hogy mi tudunk az Isten igéje. De az, hogy tudjunk az Isten igéje, szükség van az önfegyelemre. A krisztusi igék, a Galata 4:20 és a 2 Korintus 5:17. Utána van az ige, 2 Timoteus 3:16, és Józsué könyve első rész a 8. vers. Az imádság, a Filippi 4. rész, a 6. és a 7. vers. Ne aggodalmaskodjunk, hanem mindenben imádságban. A másik az imádsága a János 15. rész, a 7. vers. A kapcsolatunk az emberekkel, a közösség, a Máté 18:20, és a zsidókhoz írt levél, a 10. rész, a 24. és a 25. vers. A zsidó 10 az beszél, hogy ne hagyjunk el a saját gyülekezetünk. Úgy érzem, hogy ebben az igében esetleg a fordítás a magyarra nem tökéletes, mert mi sokszor félreértünk azt, és azt mondjuk, hogy jó, akkor ha nem szabad otthagyni a saját gyülekezetem, akkor az egész életem kell élni a hívő életemben, abban a gyülekezetben, ahol születtem. De mi van, ha valaki férhez megy, és az egyik járt az egyik gyülekezetbe, és a másik járt a másik gyülekezetbe? Akkor azt mondjuk, hogy ne hagyjad el a saját gyülekezetet, akkor házasságkötés után tovább járjon két különböző helyre. Nem. Ez az igé nem teszi a hangsúlyt, hogy egy helyi gyülekezetre mindenképpen kell ragaszkodni ahhoz, hanem a Krisztus testéhez. Ne hagyjad abba, hogy vasárnaponként, hétköznaponként együtt vagy a testvérekkel. Nem lehet egy magán életet élni, magányul élni a keresztény életet. A héten találkoztam egy régi ismerősömmel, egészségileg nagyon rossz állapotban van, alig tud járni, és amiatt régóta ő nem jár gyülekezet. És amikor találkoztam vele, láttam, hogy mennyire szenved amiatt. Beszélt arról, hogy ő teljesen egyedül van. Én azt mondom, hogy szerintem van olyan, amiben ő hibázik abban. De amit igazán láttam azt, hogy milyen veszélyben van ő, mert egyedül. Mert ő nem éli az ő hívő életet közösségben. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van a Krisztus testére. És azt jelenti, hogy akkor olyan leszünk egy olyan testben, amikor nem mindenki egyforma. Lesznek különbségek az emberekben, ahogyan ő lát az egyik kérdés más, mint ahogyan én. De akkor is tudunk testvérek lenni. Akkor is tudunk közösségben lenni egymás. Akkor is tudunk imádkozni egymásért. Akkor is tudunk szeretni egymást. Ha nem vagyunk teljesen egyforma látású minden kérdésben. Az egység kell a közösségben. Jó, a másik oldalon, a másik körülről a kapcsolat a világunkkal, a Máté 4:19 és a Róma 1:16. És az utolsó, az engedelmes keresztény életet, a Róma 12:1 és a János 14:12. Majd igyekszem a héten küldeni egy e-mailt a gyülekezeti listára ezek a versekkel. És bátorítanám, hogy próbáljad kívülről megtanulni ezeket. Segítség lesz az életedben, ha ezeket tudod. A Dániel egy ilyen ember volt. Ő az ő életedben ott volt az önfegyelem. Ott volt a lelki fegyelem. És amikor jött az a rendelet, hogy nem szabad imádkozni, úgy tűnik, hogy a Dánielban nem merült fel az a gondolat, hogy nem. Ő kitartott abban, mert ő tudta, hogy ez, amit Isten vár tőle. És ez fontos volt neki, hogy legyen az a közösség Istennel. Utolsó pont, ha valaki nézi a vázlatot, az utolsó pont a Dániel hatása a királyra. Úgy látszik, hogy már előtte a király elég jól ismerte a Dániel Istenet. Mert amikor beszélt vele már a 16. versben itt, azt látjunk, hogy már akkor mondta a Dánielnek, hogy a te királyod, a te Istened tud megmenteni téged. A 17. versben, azt mondja, hogy akit alhatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. És utána a király, amikor elment, miután oda raktak Dániel az oroszlánok között. Ő hazament, és azon az éjszakán, ő bültött. És ő imádkozott a Dániel Istenének. És ő kérte, hogy mentsd meg Dániel. A király. A 20. versben hajnal van már ő fölkelt, és ő oda sietett. És kérdezte tőle, Dániel, aki az élő király szolgálja vagy. A te Istened, akit te alhatásan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? A király, amikor ő beszélt a Dániel Istenedről, ő mondja, hogy ő egy élő Isten. Gyakran beszélek arról, hogy legyen egy megfelelő képünk Istenről. Úgy látszik, hogy a királynak már kezdett előtte is kialakulni benne, hogy milyen a Dániel Istene. A 26. verstől tovább olvasunk, és látjunk azt, hogy a király ettől kezdve azt mondja, hogy most már mindenki kell tisztelni a Dániel Istenét. Dániel úgy élte a hívő életet, hogy más emberek láttak az Istenet. És ez a mi feladatunk, mint hívő emberek. Úgy élni az emberek előtt, úgy járni a mi Istenünkkel, hogy ők tudnak nyilatkozni pozitívan a mi Istenünkről. Dániel fedhetetlen volt. Dániel gyakorolta a lelki fegyelmet az ő életében, és az, hogy ő ezeket a dolgokat csinált, ő hatott emberekre. Meg vagyok győződve arról, ha ma a hívő emberek, ha mi úgy élnünk, mint a Dániel, akkor mi is tudnunk olyan hatás lenni a mi társadalmunkra, amilyen Dániel volt abban a társadalomban, ami benőrült. Ez a kihívás nekünk, mint hívő emberek. Nem elég csak vasárnaponként egy órát jönni az Isten tiszteletre, és kijelenteni, hogy én keresztény vagyok. hanem a mi kereszténységünk kell hatni minden percet a mi életünkben. Ahogyan érintett a Dánielt. Kérjünk Istentől imádságban, hogy Isten segíts minket, hogy mi, mint hívő emberek, tudunk követni azt a példát, amit Dániel mutatott nekünk. Imádkozunk. Édes Atyán, kérjünk, segíts minket látni azt, hogy nem azért akarunk úgy élni, mint Dániel, hogy valahogyan tudunk megfelelni neked, és hogy tudunk szerezni az üdvösségünk azáltal. Segíts minket nem felejteni azt, hogy a mi üdvösségünk egy ajándék tőled. Amit mi nem voltunk képes, nem vagyunk képes szerezni jó cselekedettel. De igenis azt látjunk, hogy miután kerültünk kapcsolatba veled, miután a tied lettünk, akkor fontos, hogy mi járjunk veled. Hogy mi egyre mélyebb kapcsolatban kerüljünk veled, és abban a mély kapcsolat által mi változunk, és mi olyan lesz, mint te. Kérjünk, segíts minket, hogy ne legyen kifogás, hogy miért nem, hanem legyen alázat, amikor mi leborulunk előtted, és kérjünk a te segítségedet. Most ezt kérjünk a te nevedben. Amen.